Azért volt szeretettel köszöntött mindenkit, hiszetem az estén. Számomra ez az első alkalom, amikor itt a Szombathelyen előadást tartok, a Szabad Egyetem keretén belül. Nem tudom, elég hangosan beszélek el, ha nem, esetleg majd ide közben szóljanak, mert alapból elég halkan szoktam beszélni, de igyekezni fogok megfelelő hangerővel, hogy a hátsó sorban is hallható legyen. Az elején egy pár szóban bemutatkoznék, mivel most vagyok itt önök előtt először, és igazából amit elmondok magamról, az egy esettanulmány is lesz a mai esti előadáshoz. A mai esti előadásnak az a címe, hogy hogyan legyen egy sikeres és boldog életem. Hát én úgy fiatal, úgy kerestem a boldogságot, és az elején egy kicsit állam fogok beszélni. Keresztényel a családban nőttem föl, ahol a szüleim próbáltak, hogy igyekeztek átadni ezt a nevelést nekünk is. Emlékszem, hogy reggelenként felolvastak bizonyos biblia részeket, verseket, majd együtt imádkoztak, elvittek a templomba is magukkal, és próbálták átadni nekünk is ezeket az elveket. Egy ideig mi is ezen az úton haladtunk, azért beszélni a többes számban, mert hárman vagyunk testvérek, tehát van egy nagyon meg egy kisebb testvérem, és nagyjából amit elmesélek, az is rájuk is vonatkozik, nagyjából egy hónapban elvettünk. Egy idő után, főleg amikor már a számítógépek is megjelentek az életünkben, kezdte kiszorítani a vallást. Sokkal vonzóbb volt a számítógépen a játék, meg a filmek nézése, mint a Bibliával való foglalkozás. Úgyhogy, hát ameddig otthon voltunk, addig a szülők próbáltuk odafigyelni erre, és valamilyen szinten korlátolták azt, hogy mennyi időt töltünk a számítógép előtt. De aztán elkerültünk a Kolozsvárra, ugye Erdély származású vagyok, és ott jártam a gimnáziumban, majd később az egyetemre is. És abban az időszakban már kevésbé tudták felügyelni, hogy mennyi időt töltünk a számítógép előtt. És ez fokozatosan növekedett. Egész addig, ameddig a nap maximális kihasználására törekedtünk, vagyis be volt állítva a számítógép, hogy amikor hazaérünk az iskolából, már legyen elindulva, hogy meg kell megvárni, még azt is, hogy elinduljon. Hát bizonyos gondok is adottak a számítógép felhasználásával kapcsolatban, mivel hárman voltunk egy számítógéphez. Akkoriban még nem voltak elterjedve az okostelefonok, meg a laptop annyira, úgyhogy egyetlen egy számítógép volt, és hárman voltunk hozzá. Úgyhogy veszekedést elkerülendő, megbeszéltük a programot, a nap délutánjában filmeket nézünk, mert azt mind a hárman tudjuk nézni. Az este, meg az éjszaka a részét, azt felosztottuk hárman között, nagyobb is tettünk kezdte, és én fejeztem. Amikor lefeküdt, akkor felébresztett engem, 3-4-kor, mikor meddig bíztam, azért, hogy mielőtt elmegyek az iskolába, még legyen időm játszani. És jöjjön. És erről szólt ez az időszak, hogy nagyon sok időt töltöttünk a számítógép előtt, mivel még az iskolából is eljöttünk, próbáltuk minél inkább kihasználni az időt, éjszaka még olcsóbb is volt, hogy volt ennek az egész éjszakát ott töltöttük. És ahogy mondtam már, próbáltuk a napot maximálisan kihasználni. És igazából ez egy ilyen vágy volt arra, hogy megtaláljuk az életben a boldogságot. Mert élveztük a játékokat, élveztük a filmeket, elkezdtük szórakozó helyekre járni. Nem váltam alkoholistává, de azért volt egy pár alkalom, amikor az alkoholt is megkóstoltam, meg a dohányt, meg sok minden olyan dolgot, amit a szüleim másképp tanítottak. Viszont ahogy elszámolottunk Istentől, ahogy egyre jobban kiszorult a Biblia az életünkből, egyre inkább csökken ezek a dolgok iránti érdeklődés, és hát az, amennyire komolyan vettük, azt, ameddig az utca voltunk. Viszont, akármennyire is kerestük beteljesülést, egy üresség volt mindig a szívünkben. Addig, ameddig játszottunk, ameddig filmet néztünk, addig rendben volt, mert addig ott volt az agyunk és szörgött. Vagy utána is, amikor mondjuk elmentem templomba, vagy gyülekezetbe a szüleimmel, akkor is sokszor a játékokon járt az agyam, és azon gondolkodtam, terveztem, hogy hogy fogok, milyen stratégiát fogok használni, hogy majd nyerjek. De üres szakaszokban éreztem ezt az ürességet. Éreztem, hogy nem tölti be az életemet. És majd a válaszra a végén szeretnék visszatérni, mert szeretném, hogyha rátérnénk a Zsoltár tanulmányozására, amely pont erre a kérdésre válaszol, hogy mi is az életben a boldogság, mi is a sikeres életnek a titka. Mielőtt ezzel a Zsoltárral foglalkoznánk, az első Zsoltárról van szó, amely amúgy így is kezdődik, hogy boldog ember az. Szerintem, hogyha egy receptet adna, hogy hát így lehet boldogan élni. De mielőtt rátérnénk ennek a Zsoltárnak a tanulmányozására, arra gondoltam, hogy néhány szóban beszélnék a hitel költészetről, meg a Zsoltárokról úgy általánosságban. Gondolom, hogy többen önök közül tudják, hogy a Héber Biblia három nagy részből tevődik össze. Ezt az egészet Tanaknak nevezik, ami igazából a három szónak a rövidítéséből jön ki. Az első rész az a Tóra, vagyis a törvény, ez a Mózes első, vagy a Mózes ötkönyve. Utána a Neviim, vagyis a proféták, a profétai írások, és a harmadik kategória a Ketubim, vagyis az írások. És ide tartoznak bele a Zsoltárok is. Az első, vagyis a harmadik csoportba a Zsoltárok mellett még a Tilda beszédek könyvét és a Jobb könyvét találjuk. Amúgy a Ketubim, tehát az írások, ez is három részből áll. Vannak a költői könyvek, amit eddig elmondtam. Azon kívül vannak a Hámes Megillónak nevezett, igazából az öt teker. Ezek az énekek éneke, a Rút könyve, a Siralmak, a Prédikátor és az Eszter könyve, amit igazából a nagy ünnepeken olvastak föl. Amikor összegyűlt Izrael népe a templomnál bizonyos ünnepekre, akkor ezeket hagyományosan felolvasták. És a harmadik csoport ebben a kategóriában, amit ugyancsak Ketubimnak neveznek, ide tartozik a Dániel könyve, az Ezrás könyve, Nehémiás könyve, Krónikás könyve, és ehhez hasonló történelmi könyve. Amit említettem, ezeket a könyveket az Isten tiszteleteken olvasták fel, és a költői könyvek nagyjából úgy is működtek, mint egy énekes könyv. Ami viszont nehéz számunkra, hogy ezeknek a zsoltároknak nem maradt fenn a dallama. Abban az időben még nem voltak okostelefonok, meg ilyen reportokon sem, mivel felvehették volna a dallamot, és maga a kockaírás is sokkal később fejlődött ki. Tehát így ezeknek a zsoltároknak nem tudjuk pontosan a dallamát rekonstruálni. A Zsoltárok könyve a Biblia könyvei közül a legismertebb, és a legelterjedtebb, és ugyanakkor a legkedveltebb. Például a Qumrani tekercsek felfedezésekor is a Tórából 27 másolatot találtak, míg a Zsoltárokból, vagy a különböző Zsoltár másolatokból 37-et. Tehát 10-del többet, szinte dupla annyit találtak. Ugyanakkor gondolom találkoztak ilyen kisebb biblia kiadásokkal, amelyekben általában az Új Testamentum könyvei vannak benne, Good. Az oltárok és a példabeszédek is minimum. Néhány szót említenék a bibliai költészetről, az ében költészetről. Amúgy pedig kicsit zárójelben elmondanám, hogy nekem nagy váltás volt ez. A számítógépek világából a teológia meg a szavak világába áttérni vagy átjönni. Mivel a gimnáziumban is most egy infotapon voltam, utána később elvégeztem az informatika egyetemet, és ott az agyam ráállt erre, hogy a világ számokból áll. És ha számítógépes világon tesszük, akkor nullásokból és egyesekből. Úgyhogy az én agyam nagyon így van húzalozva, és később a teológia 6 éve vagy 5 éve sem volt teljesen elég, hogy átszokjak a szabad világára. Úgyhogy maga a költészet sem áll annyira közel hozzám. Nagyon értékeltem az előző előadásokat, nagyon tartalmasak voltak, de megállapítottam, hogy engem valamennyire idegen is hagyott. Annak ellenére, hogy érdekes volt. Visszatérve a bibliai költészetre, a Hilbert versben nem a rím az, ami jellemző, sem a hosszú és rövid, vagy a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos változása. Ez nem csak azért van, mert nem tudták lefordítani magyar vagy egyéb nyelvekre, hanem maga héberül sem úgy írodott ezek az oltárok például, hogy rímeljenek egymással. Sokkal inkább valami más az, ami versé teszi a héber verset, és az nem más, mint a paralelizmus, a párhuzamosság, a gondolatoknak a párhuzama. És néhány példát is fogunk erről nézni. Az első tudós Robert Locke, amután püspök volt, aki 1753-ban kezdte tanulmányozni a héber versnek a struktúráját. A paralizmus által ez így nagyon belé vésődött a fejembe, amikor tanultuk a teológián, hogy a héber költészetben nem is annyira az érzelmeket akarták átadni a szerzők, hanem gondolatokat. És ezért nagyon fontosak a paralelizmusok. Például a szinonim paralelizmus, az a rokon értelmű kifejezésekkel, vagy gondolattal fejezi ki második sorban ugyanazt, amit először elmondom. Miért olyan fontos ez? Mert amikor valami igazságot akarunk közvetíteni, akkor az fontos, hogy helyesen érkezzen meg a hallgatósághoz, vagy a hallgatókhoz. Tehát az első ilyen forma, a szinonim paralelizmus, és említenék egy példát a 37. zsoltárban, de amúgy, hogyha olvassák a zsoltárokat, akkor megfigyelhetjük, hogy szinte mindenik zsoltárban ott van. Olvasom a 37. zsoltár első két versét. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a szertörőkre. Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfogyadnak, mint a zöld növények. Tehát az egyik sor, vagy a második sor ugyanazt mondja el, mint az első, csak másabb szavakkal, de valamilyen hasonló formában, ezzel is kibővítve azt az igazságot. Egy másik ilyen paralizmus forma az az antitetikus, vagyis az ellentétes párhuzam, amikor a második sor az első sornak az ellentétével mondja el. Ez is abban segít, hogy átadja az igazságot. Erre is említek példákat, illetve kettőt. A szegényt még a barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik. Tehát a szegényt még a barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik. Szinte ugyanazt jelenti a két mondat, illetve van egy központi gondolat ennek, amit kifejez két állítással, amelyek ellentétben vannak egymással. Egy másik példa, ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, De jó akarata olyan, mint a szűre hulló halma. Ki akartam kapcsolni, de ezt nem is kapcsoltam, elnézést. Tehát ez az ellentétes párhuzam. És ezt így a gyakorlati életben is használhatjuk, amikor valamit el akarom magyarázni, előbb elmondjuk állító formában, utána meg negatív, vagy ilyen negatív formában. Például én szeretem az almát, de nem szeretem a többi gyümölcsöt. Ez egy példa, amivel még konkrétabbá tettem, hogy mit akarok mondani. És egy harmadik ilyen fő kategória, az a szintetikus paralelizmus, az összetett párhuzam, amikor a gondolat második tagja, az kifejleszti az első gondolatot. Egy másik gondolatot tűz az első szóhoz, vagy akár az egy beterjedés, egy bővítés, vagy a fokozás kezdőjét is használta. Mondok erre is egy példát. Jobb egy tányér közelék ott, ahol szeretet van, mint hízlalt ökör, ahol gyűlölet van. Ez a példavetődek könyvéből van, a 15. fejezet 17. versben. Mindegy jelenet említenik a hibert költészetből, hogy nagyon gyakori a váltakozó, tehát egy kicsit kapcsolódik a párhuzamhoz is, az éneklésben antifónának nevezték el, ilyen ráfelelő vagy ellenhang. Most nemrég voltunk Afrikában, és ott is megfigyeltem ezt, hogy volt valaki, aki vezette az éneklést, és akkor ő énekelt előm, és a közösség, vagy a gyülekezet pedig válaszolt, vagy el is érzelte ugyanazt a versort. És nagyjából elnézült el a Héber költészet is, meg a Héber ének. A felolvasás az egy ilyen zenei produkció volt, erre találunk egy utalást, egy ilyen tanulási szabályban is. Aki az írás kántálás nélkül olvassa, arra érvényes ez az ügye, törvényeket adtam nekik, és nem tartották meg. Már említettem, hogy a dallamákat sajnos nem tudjuk rekonstruálni, illetve próbálkozások vannak, de teljes mértékben nem tudjuk. De egy példát olvasnék azzal kapcsolatban, hogy ilyen válasz formájában, mint is az ének az antifóna jelenne meg, az egyik ilyen zsoltár, a 136. zsoltár, az egész zsoltár erre épül, tehát a 136. zsoltár, aztán megolvasom. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istennek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urának, mert örökké tart a szeretete. El tudjuk képzelni, hogy van valaki, aki vezeti az éneklést, és akkor van a kórus, vagy a gyülekezet, aki válaszol, és ismerti, mert örökké tart az a szeretete. Rátérnék a Zsoltárok könyvére. Rövidítve Zsoltnak szokták rövidíteni, ezért a teológián a románok kérdezték, hogy az én nevemnek közel van a Zsoltárok, hogy nem menjen Zsoltároknak. De hát kellett ábrándítani őket, hogy nincs teljesen más szó. Őből ered ez a két szó, ez csak a rövidítése. A Héber nevem, a Tefilim, vagyis dicséretek, vagy Peszel Tehillim, vagy Dicséretek könyve. Ez a Zsoltárok könyve. Magyarban a görög számos szóból, igazából ebben a latinban vették át a görög szót, és a latinról fordították le magyarra a Zsoltárt, ami igazából ének, zenei kísérettel. Nagyjából ezt jelenti a Zsoltár. Többféle típus, találom Zsoltár típus, és ezeket is említeném. A mindennapi élet dalai, tehát talán a munkadalokat, szerelmi énekeket, harci énekeket, győzelmi énekeket, akkor találunk úgymond Zsoltárokat, tehát himnuszok, trónra lépés éneket, közösségi vagy egyéni panaszok, hálaadó éneket, királyi éneket, bőrtességi vagy didaktikus költészet, illetve azoknak a példabeszédek és különböző mondások, amik nem csak az oltárokban, hanem ugye a Bibliában több helyen megtalálható. A tanítómesség és az allegóriák. Amúgy az első zsoltár az ide tartozik. Egy tanító ének, vagy egy tanító költemény. És egy utolsó kategória a profétai tanítás. Ide tartoznak a jövendőlések, fenyegetések. Igazából a proféták is nagyon gyakran vers vagy ének formájában fogalmazták meg az üzenetüket. Azt gondolom, hogy könnyen megérthetjük, hogy mi volt ennek az oka, akkor orális módon terjedt tanítás, és sokkal könnyebb volt megegyezni ének formájában. Gyerekek is nagyon hamar megtanulnak egy éneket, és azt akár otthon is dúdolgatják énekelőt. Ezek a tanító költemények egy-egy témát tárgyalnak, hogy az igazi bölcsességnek, az Isten félelmének, törvényének követésére szólítanak fel. Ami érdekes, hogy egy ilyen zsoltárok, mint például az első zsoltár, több is van, amely nagyjából így kezdődik, majd tartalmaz ezt a részt, hogy boldog ember az, aki hát gyorsan elszorolnám az a kedvét, akik egyetelnek, hogy az első, a 41., a 84., a 112., 119. a 128. zsoltár az, amelyik hasonló lehet. Majd a jegyzetet is kölcsön adom, hogy adom, aki igényli. Na hát akkor érkezzünk el a zsoltárhoz. Mindjárt lejár az időnk, és csak a bevezetőnél vagyunk, de ígérem, hogy én az órát ezt megpróbálom tartani. Nem akarok az önök idejéből többet elrabolni, mint amit beígértünk. Akkor térjünk rá az első zsoltárra. Hogy azzal kezdeném, hogy felolvasnám, kiomlottam, mert így jobban látom. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolodók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről emlékezik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a fejv, amely szétszor a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig szemébe az Úr. Mielőtt elkezdenünk részletesen a tanulmányozni a zsoltárt, meg szeretném kérdezni önöket, hogy találnak-e párhuzamot, vagy ellentétet, vagy olyan elemeket, amikről beszéltünk az előbb. Felolvasom az első bibliaverset, és kérem, hogy figyeljenek, és jelezzenek vissza, hogy van-e benne ilyen szerkezeti elem. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolodók székére. Van-e valamilyen is? Ha van, akkor milyenféle paralelizmus? Hangosabban, mert én sem hallok nagyon. Igen. Igen, igen, nagyon jó. Tehát van egy állítás, és azzal szemben van negatív. Majd, ha elolvastam volna a második verset is, ott pontosan következik. Ha nem, az Úr törvényében gyönyörködik, és itt is egy felszorolás van. És a felszorolás, az kapcsolatban van egymással? Amit így felszorol, hogy nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolodók székére. Tehát ez akár szinonimikus, akár szintetikus, vagyis bővíti, és mintha hömpölyögne, vagy hullámozna a gondolat. később folytatja, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, nem így járnak a bűnösök, hanem ők másként. Tehát itt is látjuk ezt az ellentétet a kettő között. És igazából ennek az oltárnak a kulcsa az a hatodik versben található, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig szembe visz. Miről szól ez az oltár? Szembe állítja az igazak útját, a bűnösök, a hamisak útjával. És elmondja, hogy az igazak útja, vagy az, aki azon jár, az az igazán boldog ember. Akkor kezdjük az első Biblia verssel, és nézzük meg közelebbről, hogy mit mond ez a Biblia vers. Arról beszél, amit az igaz ember nem tesz elsősorban. Majd a második versben beszél arról, hogy mi az, amit tesz. Nem jár a gonoszok tanácsán, a bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül. Mielőtt rátérnénk erre, kicsit foglalkozunk a boldog szóval is. A héberben az afraid szó jelenik meg, úgy kezdődik ez a zsoltár, hogy afraid, ha is, vagy boldog, az az ember. Milyen értelme van ennek a szónak, amit magyarul boldognak fordítottak? Más biblia fordításokban a következő fogalmak jelennek meg. Dicsér, áldott, kiváltságos, vagy akit áldanak. Tehát ha megnézzük a héber szótőnek a jelentését, nagyon érdekes dologra találhatunk. És azt látjuk, hogy a szerző ennek az oltárnak játszik a szavakkal. Mivel a héber szótő alapjelentés az, hogy egyenesen járni. És érdekesen mondja, hogy egyenesen jár az az ember, aki nem jár a gonoszok tanácsán. Tehát érezzük, hogy ő játszik itt a szavakkal. Boldog ember az, aki egyenesen jár. És igazából ez fedni ez a héber szó. Aki nem tér le a helyes útról. Aki egyenesen van Istennel, az embertársaival és saját magával. Ez a boldog ember. Spurgeon, a híres ige hirdető megjegyezte, hogy ez a villanás nem azt mondja, hogy boldog az a király, aki, vagy boldog az a tudós, aki, vagy boldog az a gazdag ember, aki, hanem szintén boldog az az ember. Később magyarázza is. Ez a boldogság elérhető a szegények részére, az elfelejtettek és kevésbé ismertek részére, hasonlóan azokhoz, akiknek a nevük bekerült a történelembe, és dicsőség övezi őket. A más szavakkal ez a boldogság, ez mindenki számára elérhető. Nem egy olyan dolog, ami valami olyan kötött, amit csak bizonyos kiváltságosak érhetnének el. Itt is említik az ige, ki a boldog ember, aki nem jár, nem áll, és nem ül. Vagyis, aki bizonyos dolgokat nem tesz, bizonyos dolgokra nem gondol, és nem telepszik le bizonyos dolgok mellett. Tehát ez az ige említett. Van egy olyan út, ami nem jár, és egy olyan ösvény, amelyen nem áll meg. És olyan szék, amelyre ő nem ül le. Tehát igazából, hogyha az átlik értelmet nézzük ennek a bibliaversnek, hogy itt beszél a gondolkodásról, a viselkedésről és a hovatartozásról. Gondolkodásról indulunk, az határozza meg azt, hogy viselkedünk, és azzal viselkedünk, annak alapján határozhatjuk meg, hogy igazából milyen csoporthoz is tartozunk. Amit érdekes végig megfigyelni, ez a fokozatosság, amiről már beszéltünk is. Ez tulajdonképpen arra is hibálhat, hogy a bűnnel való kapcsolatunk az egy ilyen fokozatos dolog. Az egy folyamat. Egyik rossz lett a másikhoz vezet. És ha egy kisgyereket veszünk, csinál valami rosszat, megkérdezi a szülő, akkor néha hazudik is, és még hozzátesz a rosszhoz. És egyre több és több és egyre mélyebbre süllyedhet az ember. Az, aki rossz tanácsra hallgat, előbb-utóbb gonosz tettre adja magát, és az, aki gonosz tetteket követel, könnyen oda kerül, hogy teljesen hátat fordít Istennek. Tehát ezt a fokozatosságot emeli ki ez a párhuzam, most ez a szintetikus párhuzam. A Tatán festő, szoba festő, és egy mesét mondott el nekem a festéssel kapcsolatban, hogy volt egy olyan királyság, amelyben minden ház fehérre volt festve. De a királynak nem tetszett, hogy minden olyan vakítóan fehér. Ezért eldöntötte, hogy átfesteti az összes házat feketére. Nyilván, de amikor a tanácsadói meghallották, hogy milyen terve van a királynak, hát elmondták, hogy ez lehet, hogy felkelést fog szítani a nép körében. Ezért egy nagyon megfordult tanácssal jöttek a király elében, és pedig minden éjszakban fölgeti a festőket, és festik egy picivel sötétebbre a házakat. Az emberek nem fogják észrevenni a kis árnyalat különbséget, és éjszakáról éjszakára sötétebb, sötétebb, és végül eljutottak a feketéhez. Néha így van az életében is, így törnek be a rossz szokások, a rossz gondolatok. Ilyen folyamatosan, kis lépésekben, hogyha engedünk, akkor egyre mélyebbre, egyre távolabb kerülünk Istentől. Következő jelentés az első versből, nem jár a gonoszok tanácsán. Itt is jelent valakinek a tanácsán jár, valakinek a tanácsára hallgatni. Vagy nem is csak hallgatni a tanácsát, hanem követni. És itt feltenném ezt a kérdést, hogy ki az, aki tanácsol bennünket. Lehet-e akár egy bank alkalmazott, tegye fel ezt a kölcsönt, és nagyon előnyös. Lehet egy orvos, lehetnek barátok, lehetnek vezetők, vagy akár egy eladó, egy boltban, amit elmegyünk egy jó boltba, és akkor váltjuk, győzködnek, hogy igenis az nagyon jól áll rajtunk. Tehát ha hazaérünk, akkor látjuk, hogy nem is annyira, mint ahogy ott elképzeltük. A reklámokban is nagyon sok tanácsot találunk, hogy legyen meg ez, vagy az, vagy amaz, könyvek, szokás és a környezet. Kire hallgatunk? Vagy mire hallgatunk? Van egy szűrőnk, amin keresztül ezeket a tanácsokat mérlegelni tudjuk. Melyik tanácsot fogadjuk el, és melyiket nem. Van egy elvrendszerünk, amihez mérhetünk mindent. Erre hívja fel a figyelmüket ez a Zsoltár, hogy ez az igazán bölcs és boldog ember, aki rendelkezik ilyen szűrővel, ez az nem más, mint Istennek a szava. Istennek a törvénye, ami igazából a Bibliában nem csak a Mózes törvényeire vonatkozik, hanem a teljes Szentírásra, az Ószövetségi könyvekre. Tehát rendelkezünk megfelelő elrendszerrel, és azt szerint élünk, és ne hallgassunk most így idézőjelben mondom minden jöttmen tanácsára. Tovább haladunk, a bűnösök útján meg nem áll. Ez a következő kijelentés. A héber szó, ami az útat, amit az útra fordítottak, az a derek. Vagyis ez a szószoros értelemben az út. Tehát itt értelemben az életmód vagy az élethitel. Ezért nagyon közel áll, hogy a bűnösök útján, a bűnösök életmódján nem áll meg. Tehát nem hallgat az ilyen tanácsokra, és nem is ezek szerint vezeti az életét. Itt említenem Jézusnak a szavait, ő is beszél két útról, a gonoszok útjáról, meg a igazak útjáról. Hogy fogalmaz Jézus? Emlékszünk? Látom, hogy egyetekben ott vannak ezek a gondolatok. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hát Istennek is van egy útja, és érdemes azon járni. Az első versnek a végén végeztünk. Az utolsó gondolat ebből a versből, hogy nem ül a csúfolodók székére. Amikor először találkoztam ezzel a gondolattal, úgy valahogy nem sikerült megemészteni, hogy hát hogy is kapcsolódik ez a bűnösökhöz. Hát a csúfolodók is, akkor lehet, hogy őt is valamilyen féleképpen a bűnösök, de itt egyértelmű, hogy egy fokozatosság van, és akkor miért rosszabb az, hogy ha valaki csúfolodik, vagy csúfolkodik, annál az, mint aki bűnös, vagy aki törvényben ez a három szó jelentik meg. Nem tudom, önök gondolkoztak-e már ezen? Vagy látják-e, hogy hol van itt a fokozatosság? Elég sokat kellett keresnem, míg a példabeszédek könyvében, meg aztán a római levélben is találtam ehhez kapcsolódó gondolatot, és ezt megértenem. A példabeszédek könyvének 19. fejezetében, a 28. versben találunk egy ilyen ígét: a semmire való bizonyság csúfolja a törvényt. Az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot. Tehát milyen csúfolódókról beszél itt? Azok, akik csúfolodnak Isten törvényével, vagy Isten szavával, vagy Isten tanácsával. Ez milyen módon fokozatos, és itt olvastam a Róma beliekhez írott levelet is, azt segít megérteni. Az első fejezetben a Pál apostol felsorol egy csomó vétket, meg ahogy az emberek élnek ezekben. És a végén, az utolsó versben oda vigye ezt a gondolatot, itt jól lehet, az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket szerettenek, méltók a halálra, mégis nem csak szerettik azokat, hanem az akikben szeretőkkel egyet is értenek. Tehát, kicsit magyarosítva, egy mai nyelvezettel megfogalmazva, az ember elkezd hallgatni rossz tanácsokra. Aztán elkezd néha olyan dolgokat tenni, amit nem jók. És ez egyre inkább részévé válik az életének. De ennél van egy harmadik, vagy egy még súlyosabb eset, egy rosszabb fokozat, amikor már nem csak megteszi azokat a dolgokat, ebben a második szakaszban még tudja, hogy nem rossz, vagy hogy nem jók azok a dolgok, vagy hogy rosszak, azért csak becsúszik az életébe is, sokszor elfordul nálunk. Tudjuk, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, azért nehéz. Küzdelem. Szóval a harmadik lépés az, amikor már nem rossznak tartja azt, amit tesz. És elkezd csúfolódni azokkal, akik így járnak el, és Isten törvényével kicsúfolja Istennek az elveit és a törvényét. És itt találhatjuk meg ezt a fokozatot. Szóval egy kicsit gyorsabban menni, hogy a végére is érjünk, van pár perc. A második vers szemben az elsővel említi azt, amit tesz az igaz ember. Az Úr törvényében bűnölködik, és az ő törvényéről elmékezik éjjel is nappal. szemületem, ami a törvény, ezt értsük a Biblia egészére, vagy az Ószövetség egészére. Feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy mivel szoktam bőrönködni. És hát van több ilyen dolog, szeretek nagyon a természetbe járni. Amikor felérek egy hegycsúcsra, akkor bőrönködni tudok a tájban, a természetben. Vagy nagyon szeretem a gyerekeket. Amikor meglátok egy nagyon aranyos gyereket, akkor gyönyörködni tudom benne. És a feleségemben is gyakran szoktam gyönyörködni, és el is mondom neki, hogy nagyon tetszik nekem. De vajon szoktunk-e gyönyörködni Isten ígéjének olvasásában? Néha bizonyos könyvek olvasásokkor azt mondjuk, hogy hát nem is tudom letenni ezt a könyvet. Szoktuk ezt a Bibliára is mondani. Elkezdjük olvasni, és nem tudjuk sehogy se letenni. Szoktak egy ilyen élményünk lenni, hogy olvastuk, tanulmányozunk, és egyre mélyebbre ásunk. Tetszik egy szerzőnek a hasonlata, hogy egy bányához hasonlít, és a miért. Nem elég csak a felszínen kaparászni, hanem az igazi szintekért lehet ásni a mélyre. Ezért itt ebben az ígében is nem azt említi, hogy hát, hogy elolvas egy Biblia a részt, hanem arról elmélkedik éjjel és nappal, hogy forgatja fejében, gondolkodik, akár meg is beszéli másokkal, hogy hogy érti ezeket a gondolatokat. Szintén másról olvastam, hogy amikor a Wittenbergi Egyetem könyvtárában rátalált a Szentírásra, akkor még a lélegzete is elállt, és felkiáltott, ó, bárcsak én is rendelkezhet még egy ilyen könyvvel. Majd később, talán korábban volt, a Kolostorban, a Kolostor falához volt láncolva egy nagyobb biblia, és sokszor még az ételtől, mert az alvástól is megvonta magát, csak hogy ott lehessen tanulmányi hatta Istennek az ígéjét. Tehát az a boldog ember, aki éhezik és szomjazik Isten ígéje után. Meg igazából tanácsokat tartom az életünkre nézve, hogyan lehetünk igazán boldog emberek, hogyan lehet igazán sikeres, hogy szabadi szavakat használnánk. Emberek. Nem csak erre az életre alkalmazkodásokat, hanem az örök szívmással. Ezért sokkal több, mint egy bármilyen másik könyv. Itt a Héber szóban ez a meditáció jelenik meg. Itt nem arra kell gondolni, mint a keresztény meditáció, hogy megüresítjük az elménket, hanem igazából meg kell töltsük az elménket Isten szavával, és azt forgassuk magunkban. Megpróbálok egy kicsit gyorsabban haladni. A harmadik versben említi, hogy ez az ember olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Említettem, nagyon szeretek a természetbe járni, és ehhez kapcsolódik az is, hogy amikor otthon vagyok, erős közben, amikor nincs otthon a zófi, akkor szoktam természet címeket nézni, és nagyon beleigódott az emlékezetemben, hogy vannak olyan vidékek, ahol nagyon keveset esik az eső, amikor esik, akkor leszakad az ég, és végig megy a folyó, a víz végig megy a sivatagon, és kizöldül minden. Gondoltam, hogy hozzak képeket is, de aztán idő elmaradt. A folyóvíz mellett egy fa állandóan ott van, tehát hogy állandóan hozzájut a vízhez, ezért gazdag a lombozata, és állandóan zöld a levele. És automatikusan ott van a gyümölcsök is, majd erről a végén is fogok beszélni, milyen gyümölcsök lehetnek ott. Tehát ez az ember, az igaz ember, az olyan, mint egy élő, viruló, vidám end up in the zoos, living in zoo farms. Hiszen áldásra van az életén, és ennek következményei megállnak az életében. Nagyon tetszik, ahogy mondja az utolsó rész, minden sikerül, amit tesz. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem fogunk sikertelenséget tapasztalni az életünkben, hanem olyan, mint az aranyember, vagy bármi az, ami hozzányúl, az sikeres lesz. De ez azt jelenti, hogy Isten áldása van a mi életünkön. És amit ő megenged, akár nehézséget is, az is a javunkra van, mondja Pál apostol. És ezt nagyon gondolom önök is, meg én is nagyon gyakran tapasztalom, hogy amit Isten elhitek, amit imádkozok, azon tapasztalom Istennek az áldását. Ezzel szemben a bűnösök útja olyan, mint a tájban. Tehát az előző, az örökzöld, az megáll, az tartós, ezt meg elfújja a szél. És egy másik példát említenék, hogy jobban megmaradjon. Jézus mond egy példázatot két házról. Az egyiket homokra építik, a másik a sziklára. És nagyjából ez a két jelenik meg itt is, az a ház, amely Isten szavára épül, amely Jézus Krisztus szavára, életére épül, az megáll, az megmarad, az minden viharnak ellen tud állni, és örök érvényű, tehát örök élet is el van foglalva, míg a gonosz emberi az volt, és mint. Lehet, hogy most rövid távon sikeres, említettem, hogy a filmek, vagy a játékok rövid távon úgymond egy kis boldogságot tudtak adni, de ez nem egy hosszú távú békesség, boldogság, amit csak is Isten tud adni. És talán itt közelednék a végéhez is, hogy a igazi boldogságot én akkor találtam meg, amikor Istenre rátaláltam. Annak ellenére, hogy keresztény lányban nőttem föl, volt ez a rőzdekanya. De el tudom mondani, hogy legalább 10-szer olyan boldog vagyok, mint amilyen voltam előtte. Annak ellenére most nincs szükségem pótlékokra, pótcselekvésekre, fájdalom csillapítókra, mert igazi boldogság az Istenből ered. Isten tudja adni a békességet, Isten tudja adni a boldogságot, az örömet, és minden ilyen értéket. Galata levelek, Galata melyekhez írott levélben van egy ilyen felsorolás, az igazi értékekről szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerintség, mértékletesség. Az igazi boldogság az igazi értékekre épül. Az igazi értékeket követve nem a gazdagságot, nem a hírnevet, ezeket követve lehet, hogy igazán boldogak. És egy filmrészlettel zárnám, amit Zsófival néztünk meg, a Polly Anna, ez a film címe, igazából ez egy könyv alapján van, gondolom többen ismerik ezek közül. Egy kislányról szól, aki házban marad, és elkerül nagyminihez. Nem mesélem el egy filmet, majd nézzük meg otthon. Többek között elmeséli, hogy a gyerek korában annyira szegények voltak, hogy nem volt lehetőség, hogy egy babát sem vásárolni ez a szülöknek. És már nem emlékszem nagyon pontosan, de írtak egy levelet valamilyen szeretett szolgálatnak, akik segít küldtek, és kérték azt is, hogy küldjenek egy babát. De valahogy rosszul értették, valószínűleg angolban közel áll a két szó egymáshoz, és egy mankot költeg a kislánynak. A kislány nagyon szalódott. Egy babát vált, és egy mankot kapott. És akkor az édesapja próbálta vigasztalni, és kitalált egy játékot, hogy keressük meg mindenben a jót. Mi lehet jó abban, hogy maga helyett mankot kapott? Hát azt, hogy nem kell használja. És ez a kislány elkezdett a mennyéhez, aki amúgy egy gazdag, és abban a városban ilyen több emberfoportot jelenít meg ez a film, gondolom a könyv is, akik nem boldogak, és ez a kislány, aki árván maradt, akivel a nagynénye se bánik olyan nagyon pozitívan, mindenben megtalálja a szépet és a jót. És végig látogatja a falut, időként elmegy különböző idős személyekhez is. Olyanokhoz, akik már halálos ágyán vannak, annyira belemélyültek a negatív gondolatokba, és ezt a pozitív szemléletet adja át nekik, hogy keressék mindenben a jót. Az emberekben, a helyzetekben, és a film úgy záródik, hogy eltör a lába, eltörik a lába, és egy súlyos műtét előtt áll, de most ő az, aki elkeseredik. És próbálják a közeli rokonait vigasztalni, de nem sikerül. Próbálják emlékeztetni a játékra, mert említett a többieknek, de a végén úgy zárul a film, hogy az egész falu eljön ajándékokat hoz neki. És végig vonul közöttük, és mindenki szóval gyógyult. Mindenki ad neki valamit. És nagyon megragadott ez a filmjelenet. Az igazi boldogság az talán ebben rejlik, hogy szeressük másokat. Keressük bennük a jót, és ők is kifon szeretnek bennünket. Nem akkor vagyunk igazán boldogak, ha tudunk szeretni, mert hogyha azt érezzük, hogy szeretnek. Ezek az értékek, amiket a Bibliában találunk, amiket már is fel is olvastam, ezek azok, amelyeket a Biblia ajánl nekünk. Ha ezeket keressük, ha ezeket a tanácsokat követjük, és ezen az úton járunk, akkor igazán boldogak lehetünk, én ezt kívánom önöknek. Mivel egy bibliai eladás volt, ha nem veszik rossz néven, megkérném, hogy álljunk fel egy imára, hogy imádkozzunk, hogy őszintén segítsen ebben mindenkinek. Kegyelmes Istenünk, köszönjük szépen a zsoltárokat, amelyek olyan sokszor megvigasztalnak bennünket, és köszönjük ezeket a gazdag gondolatokat, amelyeket ebben a belső zsoltárban is találhatunk. Segíts Istenünk, hogy ezeket követve éljük az életünket, igazi értékeket követve igazán boldogak lehetünk. Elég velünk, és a mi segítségünkre kegyelmedből. Amen.
Amen.